íz 610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Emlékezzünk mindig arra, hogy a gyermekek reményt jelentenek. Védjük mosolyukat, ami Isten gyengédségének egyik legszebb megnyilvánulása, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Idén az 5. üteme kezdődik az országfásítási program részeként 2020-ban meghirdetett településfásítási programnak. 2025-ben újabb 10 000 sorfát igényelhetnek a 10 000 fő alatti települések zöldítéséhez az önkormányzatok. Tavasszal és ősszel 5 000-5 000 darab fa áll az igénylők rendelkezésére, akik hétfőtől regisztrálhatnak a program honlapján, jelentette be a táviratirodához eljuttatott közleményében Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. Emlékeztetett, a településvásítási program eddigi 4 ütemében összesen 56 000 sorfát ültettek el, mintegy 1500 településen, amelyhez a vidékfejlesztési program irányító hatósága több mint 2,5 milliárd forint támogatást biztosított. Így a településvásítási program a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés. Több millió forintos kormányzati támogatást élvezhetnek a fiatalok az idén is. Adómentesség, lakhatási támogatás, munkáshitel, béremelés, ösztöndíjak és Creston folyam is segíti őket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Varga Bajusz Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy a januári minimálbér emelés sok pályakezdő fiatalt is érint. A minimálbér összege 290 800 forintra nőtt. Újdonságnak nevezte, hogy a fiatal munkavállalók lakhatási támogatást kaphatnak. A munkáltatók 150 000 forintos lakhatási támogatást adhatnak a 25 év alatti dolgozóik részére, albérletre vagy akár lakáshitel törlesztésre, fejtette ki. Legkésőbb január 20-a évfélig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket, közölte az oktatási hivatal a táviratirodával. A közlemény szerint a hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap, amelyet a szülők az Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással hitelesítve, elektronikusan vagy szükség esetén kinyomtatva postán is eljuttathatnak a hivatalnak. A kérvényhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentum mellékelhető. Jelezték, a tankötelezettség halasztása a következő tanévben tankötelessé váló 2018. szeptember 1-e és 2019. augusztus 31-e között született, korábbi megkezdése pedig a még nem tanköteles 2019. szeptember 1-e és 2020. augusztus 31-e között született gyermekek esetében kezdeményezhető. Végül az időjárásról. Kedden derült napos idő várható csapadék nélkül. Estétől észak felől átmenetileg megnövekszik, megvastagszik a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet kedden -1 és +3 fok közé melegszik fel. Híreket hallottak.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Ma 2025. január 14-e van, kedd. A technikai munkatárs Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök vissza, majd a napversében egy Tóth Árpád költemény hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána a szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A Szent Mise után híreket mondunk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben Ruspei Szent Fulgencius élettörténetéről hallanak. Programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok!
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's. Blood, and when you can see your unborn children,
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Parkinson-kórról lesz szó. Dr. Peter Csák Edina, neurológus szakorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az ám a társbetegségek. Van olyan, aminek hatására van a Parkinson-kóra? Tehát kedvez a Parkinson-kór kialakulásának? Vagy erről még nem nagyon folyt kutatás?
Nem.
Tehát
nem.
Ez jön magától
jön akkor. Magától. Meg mondom, inkább ilyen előrejelző tényezők, hogy a székrekedéses betegek hajlamosabbak a Parkinson-kóra.
Most majd akkor jól megrohanják majd ezt problémával rendelkezők, hogy megelőzzék a bajt. Egyébként, ha meg már itt van a baj, akkor kezdődik a kezelés. És ugye, amit ketté kell bontanunk. Tehát először a gyógyszer és kezelés jön, az a sorrend?
Igen, igen. Tehát gyógyszerekkel indulunk, ezeknek nagyon sok fajtája van, nincs is az egy séma. Tehát azt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag nincs két egyformán kezelt beteg. Mert fontos az, hogy hány éves a beteg, amikor kezdődik a betegség, milyen az a fő tünet, ami őt a legjobban zavarja, munkaképes-e még, vagy már nyugdíjas, milyen társbetegségei, milyen egyéb gyógyszerei vannak, inkább tablettát szedne, vagy netán felragasztana bőrére egy tapaszt, napi egyszer szedne gyógyszert, vagy akár a többszöri gyógyszerbevételre is könnyen rávehető, vagy megoldható, akár hogyha hozzátartozó adagolja a gyógyszereket, hogy egyszer szedje a gyógyszert, többször szedje a gyógyszert, emiatt nagyon sokféle gyógyszeres kezelés van, nem tudunk két beteget egyformán kezelni.
A minap tanúja voltam egy beszélgetésnek, egy epeműtött hölgyről van szó, akinek olyan post-covid tünetnek mondják, nem tudom, tehát ilyen anyagcsere zavar maradt a háttérben bizonyos étkek bevitele után, és dietetikussal diskurált, és a dietetikus nem tudom, hogy azért, mert nagyon hisz a szakterületében, de azt mondta, hogy ha még az elején van ennek a problémának, akkor egy szigorú étrenddel, diétával a gyógyszer is mellőzhető. Jó?
Hát nálunk azért most már az a tudományos felfogás, hogy a legelső tünet észlelésekor már célszerű elindítani a gyógyszeres kezelést.
Akkor már marad a
repertoárban,
hogy úgy
igen,
mondjam.
Igen.
De nem csak gyógyszeres kezelés van, mert nyilván, ha elkezdünk valamit, mondjuk fáj az ember feje, akkor egy gyenge fájdalomcsillapítót bevesz, de ha ez jellemzővé válik, akkor szépen lassan az erősebb felé halad, ugye?
Igen, így igaz. Tehát azt szokt mondani, hogy ez a betegség is nem egy halálos betegség, nem egy daganatos betegségről van szó, egy lassan előre haladó betegség, aminek a lefolyását tudjuk késleltetni. Sajnos még meggyógyítani nem tudjuk, de nagyon sokáig szinten és jó állapotban tartható a beteg gyógyszerekkel, de eljön az a szint, amit már úgy hívunk, hogy előre haladott Parkinson betegség. Itt már úgynevezett eszközös terápiák szükségesek. Nyilván ez, ha a beteg elfogadja, mert addig szedte a gyógyszert szájon át. Egyet, kettőt, hármat, napi, négy, öt, akár hat, nyolcszor.
Ez egy kényelmes megoldás, ha jól gondolom.
Igen, tehát ez a gyógyszerek úgymond részben helyett. Tehát a legtöbb gyógyszer elhagyható, és lecserélhető eszközökre, ami egy egész napos folyamatos gyógyszerszintet biztosít a betegnek.
Ezt publikálják is egyébként, amikor a betegek jönnek kezelésre?
Persze.
És mennyire van foganatja? Milyen foganatja van?
Úgy mondanám, hogy elsőre nincs. Mert elsőre ez minden beteg számára egy rémisztő, egy új dolog, amiről még nem hallott és amitől fél. Utólag már azt mondják, hogy egyszerűbb azt a napi 6-8-10 szem gyógyszert bevenni, de elmondjuk nekik, hogy miről is van szó. Tehát, hogy ez nem csak leegyszerűsítjük a napi 6-8-10 szeri gyógyszerbevételt, hanem sajnos eljön a betegségbe az az állapot, amikor már ez a gyógyszer lehet 12 is nem fog hatni, és ingadozások lesznek az ő állapotukban. Egyszer jók lesznek a mozgások, majd első körben még kiszámíthatóan romlik a mozgás a nap több szakaszában. De hogy haladunk előre, ezek a rossz mozgások, amit úgy nevezünk, hogy lefagyás. Tehát a beteg lefagy, nem mozdul a láb, nem engedelmeskedik, ennek következtében mondjuk elesik, sérül, ezek már kiszámíthatatlanul fognak jönni.
Ahogy azt mondják, hogy a reggel nem szabad hirtelen felkelni, leszállni az ágyról, ez ugye az egész szervezetünkre vonatkozik, de egy parkinsonos beteg esetében különösen felértékelődik, gondolom.
Különösen.
Ez a...
Nekik egyébként is lehetnek vérnyomás problémáik, illetve az összes Parkinson-korra adott gyógyszer okozhat vérnyomás esést, ami főleg egy hirtelen mozdulatkor, mondjuk egy fekvésből felálláskor jelentkezhet, ezért mindig azt mondjuk, hogy üljön az ágy szélén, és csak utána óvatosan induljunk el.
Az igaz, hogy ez a Parkinson betegség is olyan, hogy nem egyforma intenzitással jelentkezik, tehát mint például a szklerózis multiplexeseknél, hogy akár az időjárás hatására is befolyásolja a beteg állapotát, hogy milyen. Tehát hullámokban.
Igen, tehát azt mondjuk, hogy gyakorlatilag a főbb neurológiai betegségeknek ez jellemző, igen, hogy bizonyos frontokra adott betegek érzékenyebbek, mindegy, hogy ugyanúgy bevette a gyógyszert, odafigyelt, aznap ő akkor sem fog tudni jól menni, jobban fog remegni a keze, lehet, hogy el fog esni, hogy ilyenkor már ezt tudják általában a betegek, és elővigyázatosabbak ezeken a napokon, amikor az eső jön, amikor a hideg jön.
Milyen érdekes, hogy fiatalkorban az ember abszolút nem törődik a frontokkal, bár most már kezd megjelenni ez is, de aztán az évek előre haladtában mindent erre fog.
Már nem kell időjárás jelentést nézni.
Igen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Parkinson-korról volt szó. Dr. Peter Csák Edina, neurológus szakorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Estétől észak felől megnövekszik a fátyol felhőzet, ami fokozatosan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz, és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 0 és plusz 4, késő este mínusz 6 és 0 fok között alakul. És most nézzük a legfrissebb mért adatokat. Békés Csaba mínusz 4 fok, Budapest mínusz 3, Debrecen mínusz 4, Győröt mínusz 6 fok van, a Kékesen mínusz 7, Miskolcon mínusz 5, Napkor mínusz 4 fok, Paks mínusz 7, Pécsett és Sármelléken mínusz 3 fok van, Siófokon mínusz 1, Szegeden mínusz 4, Szolnokon mínusz 5 és Szombathelyen mínusz 6. Sátoraljaújhely mínusz 4 fok, Ittigerben mínusz 8 fok van jelenleg, és mínusz 7 fokot mutat a hőmérő Jászberényben. Volt ennél sokkal hidegebb, 1893-ban, tehát egészen régen, Szegeden, mínusz 28 egész fok volt kereken. Ez a napi hideg rekord, és 17 fokkal Kecskemét tartja a meleg rekordot 1921 óta. Orvosmeteorológia. Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra és a feltöltődésre. A derült napos idő jó hatással van kedélyállapotunkra, hangulatunkra, ezért érdemes ezt az időt kihasználni, és lehetőleg a szabadban tölteni. Erre buzdítanak az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai. És most nézzünk szét az utakon, út és látási viszonyok. Országszerte derült, csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő és mellékutak burkolata túlnyomó részt száraz, a Dunántúl déli és északi területein, Fehérvár megye térségében, valamint a Dunától keletre elszórtan sónedves útszakaszokra is számítani lehet. A látási viszonyok mindenhol jók. És néhány baleset az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába Dióst térségében baleset történt. A 10-es kilométernél csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás 1-2 kilométeres. És egyéb hírek. Törökszent Miklós és Kenderes között javában tart az M4-es autóút következő ütemének építése. A 113-as és a 119-es kilométer között, illetve a 141-es kilométernél sávelhúzással már az új nyomvonalra terelik a forgalmat. A csatlakozó csomópontokat építik. Kicsit távolabb, Kisújszállás elkerülőjén, a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés okán zárták le az egyik sávot. Munkanapokon gyakran fordul elő jelzőrös irányítás, ami fokozott figyelmet követel az autósoktól. és végül a Kompok. A Tisza alsó szakaszán Csongrád és Csépa között a ponton hidat szétszerelték. Az átkelést 7 órától 16 óráig Komppal biztosítják, és a Tisza középső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között ismét jár a Komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te.
There is no reason, there's no rhyme. It's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you.
Quest'inverno finirà. Pensieri ripidi.
You're my fantasy.
Per solitudine e deserti aridi.
You're my gentle breeze.
Al ritmo della tua passione. Ora io vibro.
And I never let you.
L'amore attraverserò.
Verse.
Tóth Árpád, Katona sír. Magányos sír a keskeny, elhagyott völgyben, keresztje ferde már, veszendő. De gyapjas hó a vállát, enyhekendő, szelíden védi, és rojtul ráfagyott. Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog, míg lent a néma bíborban derengő mélységben zárt szemekkel és merengő arccal nyújtózik egy ifjú halott. Ha veres szemmel s arany napsisakban a hajnal újra a hegyekre csattan, pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod. Sírod felett még bús moraj lebeg, de te feledd az ágyút már, te álmodd, hazaértél, s ugat vén hű ebed.
Tóth Árpád Katona sír című versét Keremen Csaba előadásában hallották. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon. 3 éves korában családjával Debrecenbe költözött. A Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte. Alapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták. A művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, és a helyi lapok munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt, ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 18-tól 60-i Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. 21-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk témái. Megkeresztel kérdésünk napja, az Isten lelkében való születésnapunk, Ferenc pápa úrangyala imája. A házaspárok örömmel fogadják be a születendő gyermekek ajándékát, a Szent Atya köszöntései és felhívásai. Ferenc pápa 21 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában, növekedjenek a hitben. Pápai kinevezések a kultúra és nevelés és a kereti egyházak dikasztériumai vezetésében. Rómában boldoga avatta Giovanni Merlini missziós atyát. Megkeresztelkedésünk napja az Isten lelkében való születésnapunk, Ferenc pápa úrangyala imája. Urunk megkeresztelkedésének ünnepén Ferenc pápa Isten szeretett fiának arcáról és a mennyből szóló hangról emlékedett. Isten a szeretett fiúban, Jézusban mutatja meg arcát, és hangjával a párbeszédet kezd az emberiséggel, tanította a Szent Atya. A pápa ez alkalommal is kérte, hogy ünnepeljük meg megkeresztelkedésünk napját, mivel ez egy új születésnap, az Isten lelkében való születésnapja. Érezzük-e, hogy Isten szeret bennünket, és meghallgatjuk-e hangját? Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket, kérte Ferenc pápa arra buzdítva, hogy ismerjük fel Isten arcát Jézusban és testvéreinkben.
La festa del battesimo di Gesù.
Urunk megkeresztelkedésének ünnepén sok mindenre gondolunk, többek között saját megkeresztelkedésünkre is, kezdte beszédét Ferenc pápa. Jézus csatlakozik népéhez, amely megkeresztelkedik, hogy bűnbánatban részesüljön. A pápa felidézte a vasárnapi liturgia egyik énekének szavait, miszerint Jézus mezítelen lélekkel és mezít láb megy Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt.
Con l'anima duda dei piedi nudi.
Amikor Jézus megkapja a keresztséget, megnyilvánul a Szentlélek, és megtörténik Isten epifániája, megjelenése, aki a fiúban megmutatja arcát, és hangját hallatva így szól, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Idézte Lukács evangéliumának szavait a Szentatya, majd erről a két szóról emlékedett, az arc és a hang.
Il volto e la voce.
Először is az archoz fűzte gondolatait. Isten a fiú által nyilatkozik meg atyaként, és ezzel kiváltságos helyet teremt arra, hogy párbeszédet kezdjen, és közösséget alkosson az emberiséggel. Ez a hely a szeretett fiú arca. A hangról szólva a Szent Atya megismételte a mennyből hallott szó szózat szavait. Te vagy az én szeretett fiam. És megállapította, hogy ez egy másik jel, amely Jézus kinyilatkoztatását kíséri. A mai ünnep arra késztet bennünket, hogy szemléljük Isten arcát és hangját, amely Jézus emberségében nyilvánul meg, fejtette ki a pápa, majd a következő kérdések feltevésére biztatta a híveket. Szeretve érezzük-e magunkat? Érzem-e, hogy Isten szeret és elkísér, vagy úgy érzem, hogy Isten távol van tőlem? Képesek vagyunk-e felismerni Isten arcát Jézusban és testvéreinkben? És szoktuk-e meghallgatni a hangját? A pápa ezután a következő kérdést tette fel. Mindenki emlékezik-e megkeresztelkedésének dátumára?
Ricorda la data del suo battesimo.
Ez nagyon fontos, hangsúlyozta ez alkalommal is. Gondolkozzunk el, hogy melyik napon részesültünk a keresztség szentségében. És ha nem emlékszünk, akkor hazatérve kérdezzük meg szüleinket, keresztszüleinket, megkeresztelkedésünk dátumáról. Kérte a pápa arra buzdítva, hogy úgy ünnepeljük ezt a dátumot, mint egy új születésnapot, az Isten lelkében való születésnapját. Ne felejtsük el, hangsúlyozta Ferenc pápa, emlékeztetve a híveket otthon elvégzendő feladatukra, emlékezzenek vissza megkeresztelkedésük dátumára. Végül a Szent Atya a következő szavakkal zárta a beszédét. Bízzuk rá magunkat Szűz Máriára, kérve az ő segítségét, és ne feledkezzetek el megkeresztelkedések időpontjáról. A Szent Atya köszöntései és felhívásai az Urangyala elimádkozása után. Ferenc pápa imáiról biztosította a tűzvész által sújtott kaliforniai lakosságot, majd beszámolt róla, hogy urunk megkeresztelkedésének ünnepén, vasárnap délelőtt, szentszéki alkalmazottak 21 újszülött gyermekének kiszolgáltatta a keresztség szentségét a vatikáni Sixtus kápolnában. Az Urangyala elimádkozása után Ferenc pápa mindenekelőtt közelségéről és imáiról biztosította a kaliforniai Los Angeles megye lakosait.
Sono vicino agli abitanti della contea di Los Angeles, California.
Akiket az elmúlt napokban kitört pusztító tűzvész sújt. Ezután a Szent Atya örömmel számolt be róla, hogy vasárnap délelőtt, urunk megkeresztelkedésének ünnepén a keresztség szentségében részesített néhány újszülöttet, a szentszék és a svájci gárda alkalmazottainak gyermekeit. A hívek imáit kérte értük és családjaikért. A pápa azért fohászkodott az úrhoz, hogy a fiatal házaspárok örömmel fogadják el,
che abbiano la gioia di accogliere il dono dei figli.
a születendő gyermekek ajándékát, és vigyék el őket megkereszteltetni. A pápa bejelentette, hogy vasárnap délelőtt a lateráni Szent János bazilikában a boldogok sorába iktatták Giovanni Merlini atyát.
È stato beatificato Don Giovanni Merlini.
A drága látos vér misszionáriusai kongregáció papját, aki a népmisszióknak szentelte szolgálatát. Sok léleknek volt körültekintő tanácsadója és egyben a béke hírnöke. A Szentatya kérte, hogy hívjuk segítségül boldog Merlini atya közbenjárását is, amikor azért imádkozunk, hogy legyen béke Ukrajnában, a Közel-Keleten és az egész világon. Ferenc pápa ez alkalommal is kérte a Szentpéter téren összegyűlt hívek tapsát az új boldogért. Miután köszöntötte a római híveket és zarándokokat, megemlítve többek között spanyol diáköket csoportját, a Szentatya arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk a békért. Ne felejtsük el, hogy a háború mindig vereséget jelent, hangzott Ferenc pápa erőteljes figyelmeztetése, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől, imáikat kérve. Ferenc pápa 21 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában. Nevek edjenek a hídben. Immár hagyományos ünnep a vatikáni Sixtus kápolnában az Urunk keresztsége vasárnapján délelőtt tartó gyermekkeresztelés, amelyet Ferenc pápa ezúttal is személyesen végzett. A 21 keresztelendő kisfiú és kislány a vatikáni alkalmazottak gyermekei itt járt egy meghitt hangulatú családi ünnepet tartottak Konrád Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás és Fernando Vergez Álzaga bíboros Vatikán városállam kormányzóságának elnöke közreműködésével. Ma itt ők parancsolnak, és nekünk őket kell szolgálnunk, jegyezte meg Ferenc pápa a keresztelési szentmise kezdetén utalással a kisgyermekekre, akiknek többsége alig pár hónapos csecsemő volt. A Sixtus kápolna kórusa ezúttal a kicsiknek kedvezett, mert énekei csendesek voltak, némelykor altató dalhoz hasonlítottak. A keresztelési szertartás kezdetén a Szentatya így szólt a szülőkhöz. Fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ha éhesek, szoptassátok meg őket, hogy ne sírjanak. Ha túl melegük van, lazítsátok meg ruhájukat. De engedjük meg, hogy jól érezzék magukat, mert ma ők irányítanak, és nekünk kell szolgálnunk őket a keresztség szentségével és imádságainkkal. Kezdjük most együtt ezt a szertartást. Ma mindannyian, ti szülők és maga az egyház a legnagyobb ajándékot adják nekik, a hit ajándékát a gyermekeknek. Így haladjon tovább az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Konrád Krajewski és Fernando Vergez Álcaga bíboros segítettek a keresztelés szertartásában. Ők jelölték meg a keresztelendőket a katekumenek olajával, majd a keresztszülők vitték Ferenc pápa elé a kicsiket, akiket a Szentatya egyenként megkeresztelt, háromszor csorgatva homlokukra a keresztvizet, mondván, én téged megkeresztellek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
A keresztelés követően Konrád Krajewski bíboros jelölte meg őket homlokukon a Szent Krizmával, majd Fernando Vergez Álcaga bíboros adta a keresztülőknek az égő gyertyát, ami az élő hitet jelképezi, és a fehér keresztelői kisinget, amely az Isten gyermeki méltóság jelképe. Mindig vigyétek magatokkal ezt a fényt otthonaitokba ennek a napnak az emlékeztetőjeként. És ha bármilyen probléma vagy nehézség adódik, gyújtsátok meg ezt a gyertyát, hogy az Úrtól a szükséges kegyelmet kérjétek családjaitok számára. A két segítkező bíboros elvégezte az effata, azaz nyílj meg szertartást is, annak emlékére, hogy Jézus a Márk evangélium tanúsága szerint meggyógyított egy süket némát. Eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet és kérték, tegye rá a kezét. Külön hívta a tömegből, fölébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét, föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt, effata, azaz nyílj meg. Azon nyomban meg is oldódott a nyelve, és érthetően beszélt. A bíborosok ezen ősi gyakorlat jegyében hüvelykujjukkal megérintették a megkeresztelt gyerekek fülét és ajkát. Ferenc pápa ezúttal nem tartott külön homíliát, hanem megjegyezte. Most folytassuk a gyermekkeresség szertartását. Kérjük az Urat, hogy növekedjenek a hitben, az igaz emberségben, a család örömében. A Szent Mise végén Ferenc pápa a megkeresztelt családjaival váltott néhány szót, és mindegyiküknek ajándékot adott át. A vatikáni alkalmazotta gyermekeinek megkeresztelését Szent II. János Pál pápa 1981-ben vezette be, először a pápai lakosztályhoz közeli Capella Paulinában, a Pál kápolnában, majd 1983-tól kezdve egészen a mostani évig a Sixtus kápolnában tartott keresztelési szertartással. Pápai kinevezések a kultúra és a nevelés és a keleti egyházok dikasztériumai vezetésében. Ferenc pápa január 12-én vasárnap a kultúráért és nevelésért felelős dikasztérium titkárává és régie címzetes érsekévé nevezte ki Carlo Maria Polvani prelátust, míg a keleti egyházok dikasztériuma helyettes titkári tisztét ellátó Filippo Ciampanelli prelátust Akvédi Mauritánia címzetes püspökévé nevezte ki. A Szent Atya Carlo Maria Polvani prelátust a kultúráért és nevelésért felelős dikasztérium titkárába nevezte ki, aki eddig annak helyettes titkári tisztét töltötte be. Ferenc pápa egyúttal régie címzetes érsekévé nevezte ki őt. Carlo Maria Polvani Milánóban született 1965. július 28-án, tanulmányait a milánói 13. Leó pápa intézetben és Kanadában a montreali College Stanislas főiskolán végezte, ahol biokémiából szerzett diplomát és doktorátust. Ezentúl pedig az USA Cambridge városának jezsuita főiskoláján teológiai mesterfokozatot szerzett, majd a római pápai Gergely Egyetemen kánonjogba doktorát. 2013 óta címzetes pápai prelátus. 1999. júliusában lépett a szentség diplomáciai szolgálatába, majd a mexikói apostoli nunciatúrán teljesített szolgálatot. 2015-ben a Vatikáni Média Bizottság tagja lett, illetve a Szentszék Információs és Kommunikációs Technológiai Végrehajtó Bizottságának tagjává nevezték ki. Filippo Ciampanelli prelátust, a keleti egyházok dikasztériuma helyettes titkárát Ferenc pápa Acque di Mauritania címzetes püspökén nevezte ki. Filippo Ciampanelli prelátus 1978. július 30-án született az észak-olaszországi Piemont tartomány Novara városában, aki teológiából doktorátus szerzett a pápai Gergely Egyetemen. A pápai diplomáciai akadémia elvégzése után Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán és Fehér Oroszország apostoli nunciatúráin teljesített szolgálatot. Az utóbbi időben Ferenc pápa többször rábízta beszédei és homíliái felolvasását, amikor gyengelkedése miatt ezt ő maga nem tudta megtenni. Rómában boldogan avatták Giovanni Merlini missziós atyát. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa január 12-én vasárnap délelőtt a lateráni Szent János Székes Egyházban boldogan avatta a 19. században élt Giovanni Merlini atyát, a drágalátos vér missziós kongregáció tagját, annak harmadik általános rendfőnökét, akiről Ferenc pápa az aznap délben tartott úrangyala imádság során megemlékezett. Giovanni Merlini atya az umbriai Spoletóban született 1975. augusztus 28-án, és Rómában halt meg 1873. január 12-én. Merlini atya szülei akarata ellenére beiratkozott a Spoletói Egyházmegyei Szemináriumba, majd 1818-ban szentelték pappá. Nem sokkal később a drágalátos vér misszionáriusai kongregációjának rendházában tartott lelki gyakorlaton az alapító Gaspari atya szavai úgy megérintették, hogy belépett a missziós rendbe. Lelkipásztori bölcsességgel és szeriden tudta irányítani a hozzáfordulókat, különösen a fiatalokat. Lelki gyermekei közül Maria de Matthias nővért, a Krisztus vérét imádó nővére kongregációjának alapítóját később szenté avatták, miként a rendalapító Gaspare atyát is. Merlini atya elismert építész volt, aki a rend számos házát tervezte. Művészi alkata többek között arra indította, hogy prédikálása szánt feszületeket alkosson, amelyeket mindmáig őriznek a missziós házakban. Lelki atyához, Szent Gáspárhoz hasonlóan beutazta a 19. századi Itáliát, és mindenütt fáradhatatlanul prédikált. Híressé vált az a népmisszió, amelyet 1826-ban L'Aquilában vezetett, és amelynek keretében a legdrágább vér misszionáriusai elkötelezték magukat a rabló bandák megfékezésére és gyógyítására. 1848-ban a drágalátos vér kongregáció harmadik általános rendfőnökévé választották, amelyet aztán negyed századon át irányított az alapító Szent Gáspár lelkisége szerint. Nagyon megbecsülték egyházi felettesei, tanácsadója volt püspököknek és pápáknak, köztük 9. Boldog Pius pápának, aki Giovanni Merlini kérlelésére 1849-ben elfogadta, és az egész egyházra kiterjesztette Krisztus drága látos vére ünnepét, amelyet a II. Vatikáni zsinat belefoglalt a Corpus Domini, a Krisztus teste és vére ünnepbe. Az olasz egység megteremtésének egyház ellenes idején hit elleni gyűlöletből hajtott neki és gázolt halálra egy bérkocsis 1873-ban, akinek jó halálos ágyán megbocsátott. A hősi erényekről szóló rendeletet 6. Pál pápa hirdette ki 1973. május 10-én Isten tiszteletre méltó Giovanni Merlini szolgájáról. 2024. május 23-án Ferenc pápa felhatalmazta a szentek ügyeinek dikasztériumát, hogy kihirdesse egy csoda elismerését, amelyet Isten tiszteletre méltó szolgájának, Giovanni Merlininek a közben járására tulajdonítottak. Kedves hallgatóink, adásunkat Ferenc pápa hétfői Twitter üzenetével zárjuk. Jézus, aki az alázat útja jön a világba, utat nyit számunkra, jelzi az utat, és megmutatja a célt is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Béke, Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A galileai tóvidéke után Márk evangélista rögtön a kafarnaumi zsinagógába vezeti az olvasót, ahol Jézus tanít. Az evangélista egyetlen szót sem jegyez le Jézus tanításából, itt most nem a tanítás tartalma a lényeges, hanem az a tény, hogy Jézus hatalommal, különleges erővel tanít. Ezt szemlélteti a tisztátalan lélektől megszállt emberrel való találkozás, amely azzal zárul, hogy Jézus csupán a szavával, szavának erejével megszabadítja a megszállottat. Jézus hatalommal tanít, mert szavában Isten országának örömhíre hangzik el mindazok felé, akik hittel hallgatják őt. Az isteni hatalommal megszólaló Jézus leleplezi a gonosz jelenlétét. Jézus tanításában Isten ereje száll szembe a sötétség a gonosz erejével, s győzi le azt. Isten országának meghirdetése nem csak a szóbeli tanításban, hanem a hatalommal teljes cselekedetekben is megnyilvánul. Még pontosabban a szó és a cselekedet együtt történik, hiszen Jézus szavakkal kimondott parancsára távozik a tisztátalan lélek a megszállott emberből. A későbbiekben még látni fogjuk, hogy Jézus, aki hatalommal tanít és cselekszik, a mennyei atyától kapta hatalmát, mindig az atyával való egységben cselekszik, csodáit az atyához intézett alázatos imádság előzi meg. A rendkívüli erőnek, amely Jézuson keresztül megnyilvánul, éppen az imádságos lelkület és engedelmesség a titka.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.